Kossuth tér, Múzeumkert március 15-e tér. Fütyszó és bekiabálások kísérték a központi ünnepségeket. Átadták a Kossuth és a Széchenyi díjakat. Most mindenki kezet fogott mindenkivel. Több százezres nagygyűlést tartott a Fidesz. Orbán Viktor szerint a kormány elveszítette erkölcsi alapját. A rendőrség elfogta Budaházi Györgyöt. A férfit a Deák téren igazoltatták, majd őrizetbe vették.
A hírstúdióban Borsa Miklós várja
önöket. Jó estét kívánok! Önök a Duna Televízió híradóját látják március 15-én este. Reggel 9 órakor a Magyar Köztársaság lobogójának ünnepélyes felvonásával katonai tiszteletadás mellett kezdődött meg az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 159. évfordulójának tiszteletére rendezett állami ünnepség sorozat Budapesten. Az akkor még Erdélyben tartózkodó államelnök helyett Gyurcsány Ferenc kormányfő adott engedélyt a zászló felvonásra. Az eseményen részt vett Szili Katalin házelnök, Bihari Mihály az Alkotmánybíróság, valamint Lomnici Zoltán a legfelsőbb bíróság elnöke. Megjelentek a kormány tagjai, állami vezetők, a pártok képviselői és a diplomácia testület tagjai. A zászló felvonás után a közjogi méltóságok koszorút helyeztek el Kossuth Lajos szobránál. A Kossuth Lajos tér környékét teljesen lezárta a rendőrség. A térre vezető utcákat fémkordonokkal és keresztbe állított rendőrautókkal állták el.
Két biztonsági kapu. Ez jelentette ma délelőtt a bejáratot a Kossuth térre. Azok, akik közelről akarták megtekinteni a zászlófelvonást, itt kellett áthaladniuk.
Az ünnepi programot néhány száz érdeklődő tekintette meg a Kossuth téri kordon előtt kijelölt szakaszon. A tömeg egy része hangos fütyszóval, sípokkal és a miniszterelnök távozását sürgető jelszavakat skandálva követte nyomon a zászló felvonást.
Ez nem mérte el az ünnep, ez amit van, ez egyáltalán nem.
A kordonnal soha nem értettem egyet. Akkor, amikor ilyen szabadság van Magyarországon.
Rossz érzés, aki kint volt 5 évig a fronton.
A zászló felvonást követően a rendőrség jelentős erőkkel biztosította a katonazenekar útját a Kossuth teret övező utcákban.
A Batthyány Örökmécsesnél folytatódott a központi megemlékezés, ahol az első felelős miniszterelnökre, gróf Batthyány Lajosra emlékeztek születésének 200. évfordulóján. A rendőrség 4 embert igazoltatott, sőt motozást is tartottak. Különösebb rendzavarás egyébként itt nem történt.
A Batthyány Örökmécsesnél tartott ünnepség szónoka megvárta, amíg az emlékezők egy része átvonult a Kossuth térről oda, ahol 1849. október 6-án kivégezték gróf Batthyány Lajost. A mártír miniszterelnök pályafutását, emberi és politikai nagyságát idéző Holló József arról beszélt, hogy évszázadokra példaértékű lehet ennek a büszke arisztokratának a higgadtsága, ahogy összefogta kormányában és az országgyűlésben is a politikai akaratot. Úgy fogalmazott, március 15-e mindmáig a legcsodálatosabb ünnepünk.
Csodálatos volt, ahogy összefogtak Magyarország különféle politikai irányzatai egy cél érdekében. És ezzel az összefogással Európa 1848-ban példanélkül álló módon fegyver és vér nélkül vitték diadalra a polgári átalakulás szent ügyét, a Paraplisz forradalmat csinálva.
Holló József emlékeztetett arra, hogy az idei évet Batthyány emlékévnek nyilvánították. Mint mondta, bízik abban, hogy így módon sikerül jobban megismertetni az első alkotmányos miniszterelnök mára méltatlanul elfeledett történelmi tetteit. Szépen beszélt, mondta egy emlékező, miközben néhányan nemzeti és árpádsávos zászlókat lobogtatva sétáltak körbe a téren. Volt, aki kormány ellenes jelszavakat skandált, de rendbontás nem történt. A koszorúzást követően a 6-700 érdeklődő távozott, mintegy 200-an visszaindultak a Kossuth Lajos térre.
Színések és táncosok idézték fel az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hangulatát a Családunk Magyarország című állami ünnepségen a Nemzeti Múzeum épülete előtt. A műsor szinte végig fütyszó kísérte, és a miniszterelnököt gyalázó bekiabálások zavarták meg.
3/4 órás zenével és tánccal színesített műsorral emlékeztek 1848-ra a Nemzeti Múzeum előtt, ahol a kormány és a diplomáciai testületek képviselői a kerítésen belül, míg az érdeklődők a kiskörúton követték nyomon a programot. A Az ünnepi műsor alatt, amelyet a helyszínen tekintett meg Gyurcsány Ferenc miniszterelnök és felesége, valamint Szili Katalin az országgyűlés elnöke, a tömeg egy része folyamatosan sípolt, fújolt és a kormányfő lemondását követelte. A szózat, a himnusz és a nemzeti dal alatt viszont abba maradtak a bekiabálások.
Szomorú vagyok, hogy a mai nőnek így van. Gyakorlatilag azt látom, hogy csak és kizárólag az abban itt, aki tényleg azt hiszi, hogy magyar.
Az ünnepséget többen a szomszédos kávézóból kísérték figyelemmel.
Én itt voltam a október 23-án is, és hát gyakorlatilag a demokráciát szeretnénk ünnepelni, csak most kérdéses, hogy van-e demokrácia Magyarországon.
Hallottam, hogy több akció volt tavaly itt, így tudom, hogy mivel ez ma a nemzeti ünnep, ma is történhet valami.
Az ünnepség végül rendőri beavatkozás nélkül ért véget a Nemzeti Múzeum előtt.
Skandálott tömeg és fügyszó fogadta Gyurcsány Ferencet, Szili Katalint, a főpolgármestert és a szabaddemokrata politikusokat a fővárosi önkormányzat ünnepségén a Petőfi szobornál. A kormány távozását követelő demonstrálók tojással, paradicsommal és egyéb tárgyakkal dobálták a politikusokat, akiket esernyőkkel védtek a biztonsági emberek. Demszky Gábort végül mégis eltalálta egy tojás.
Így fogadták Gyurcsány Ferencet és Demszky Gábort a tüntetők. A tömeg még a szózat alatt sem némult el teljesen. A rendezvény egyetlen szónoka Demszky Gábor volt, aki végig megpróbálta túlkiabálni a tömeget több-kevesebb sikerrel. A főpolgármester arról beszélt, hogy a békés, szabadságot és demokráciát szerető emberek vannak többségben Magyarországon, akármilyen hangosan fütyül is a kisebbség. Kijelentette, a félelem zsoldosai ma is itt járnak közöttünk, akiket nem érdekel, hogy a többség békét, egyetértést és szabadságot akar, akárcsak 1848-ban.
Ők azok, akik paradicsommal, tojással, cereplővel, szudával érvelnek. Ők azok, akik csak akkor tudnak többen lenni, hogyha mi otthon maradunk. Sehonnan itt bitang ember, aki miatt ma bármelyik honfitársunknak félnivalója lehet, szabadon megünnepelni március 15-én.
A főpolgármester szerint, aki Árpád-sávos zászlókkal akarja ünnepelni március 15-ét, az semmit nem tud Magyarország történelméről, százezrek értelmetlen haláláról. Demszky Gábor beszédét követően a résztvevők megkoszorúzták a Petőfi szobrot. A kormány nevében nem Gyurcsány Ferenc, hanem Kóka János gazdasági miniszter helyezte el az emlékezés virágait. A miniszterelnök ugyanakkor a koszorúzást követően feleségével és a főpolgármesterrel a Petőfi szobor előtt elénekelte a Kossuth nótát.
Rendőrre támadt egy férfi a Petőfi szobornál. A rendőrség közleménye szerint a március 15-e téren néhányan a kordont benyomva igyekeztek megzavarni a fővárosi önkormányzat megemlékezését. Közülük egy férfi a kordont visszahelyező egyenruhás rendőrre támadt, ezért hivatalos személy elleni erőszak miatt keresik. Fodor Gábor szerint szégyenteljes, hogy az Árpád-sávos zászlókkal, tojásokkal, kövekkel és palackokkal felfegyverkezett kisebbség előre felkészülve megzavarta a fővárosi önkormányzat megemlékezését. A liberális párt elnökjelöltje közleményében azt írta, hogy az SZDSZ és minden szabadságszerető ember büszke lehet Demszky Gábor főpolgármesterre, aki a hősök emlékéhez méltó beszéddel ismét bebizonyította, egy demokratát nem lehet megfélemlíteni. Lendvai Ildikó szerint vége a mellébeszélés korszakának, mostantól mindenkinek választania kell az ünnep és az ügyeletes ünneprontók között. Az MSZP frakció vezetője közleményében azt írta, hogy a Magyar Szocialista Párt az ünnepelni akaró többség oldalán áll, és erre kéri valamennyi ünnepi rendezvény résztvevőjét is. Lendvai Ildikó szerint, idézem, ma minden eddiginél világosabbá vált, mi között lehet választani. Az ünnep és a botrány, a himnusz és a fügyszó, a Petőfi szobra előtt fejet hajtók és a feléje is tojásdobálók között. Példamutatással lehet nyugalmat teremteni Magyarországon, mondta Pokorni Zoltán, helytelenítve, hogy többen különböző tárgyak bedobálásával zavarták meg Demszky Gábor ünnepi beszédét a Petőfi szobornál. Mint fogalmazott, helyteleníti a történteket, bár emlékeztetett arra, hogy a rendszerváltás óta egy pofon sem csattant el Magyarországon, hozzátette. Tavaly ősszel tört meg ez a varázs, és nő az indulat. Saját elmondásuk szerint barátként és nem hivatalos megfigyelőként érkeztek Magyarországra azok a külföldi személyiségek, akiket Balogh Zoltán fideszes képviselő fogadott a parlament előtti téren. A civil jogász bizottság felkérésére idelátogató Alain Terrenoir, a Pán-Európai Unió elnöke azt mondta, bízik abban, hogy a magyar nemzet saját erejéből a törvényes eszközökkel ki tud lépni a jelenlegi krízis helyzetből. Az ugyancsak megfigyelőként érkezett Réton Ossa, a svájci keresztény néppárt főtitkára pedig arról beszélt, hogy őt a látogatás során azt szomorította el legjobban, hogy a népképviseletet szolgáló parlament kordonnal van elzárva az emberek elől. Március 15-e a béke, a szabadság, az egyetértés ünnepe. Azt jelképezi, hogy nincsenek örökké tartó hazugságok, fogalmazott Deutschfür Tamás, a Fidesz frakcióvezető helyettese a párt budapesti nagygyűlésén. Kiemelte, hogy nem hagyják, hogy a kormány még többet lopjon, kórházakat zárjon be és külföldieknek adja el a magyar termőföldet. A hatalom félelemkeltő magatartása előtt nem hajtanak fejet, mert sokan vannak és mindenkinek elege van, fűzte hozzá. Söpflin György európai parlamenti képviselő beszédében ugyanazt erősítette meg, miszerint hatalmi visszaélés ellen együtt, szervezetten kell fellépni. Mint mondta, nem elég a zsarnokokat elkergetni, mindenkinek szerepet kell vállalni a demokrácia visszaállításában. A gyűlés...
A választókat becsapó, a valóságot eltitkoló, a nemzetgazdaságot válságba sodró kormánypártok koalíciója mára sarokba szorult. Nem maradt számára más hely, mert mindent elveszített. Elveszítette hitelét, elveszítette szavazóit, elveszítette erkölcsi alapját. Ezek után Európa minden kormánya lemondott volna. Ők azonban foggal, körömmel, kézzel, lábbal ragaszkodnak bársonyszékeikhez, így aztán elveszítették maradék méltóságukat is. A népszavazással megnyílt a lehetőség, hogy lebontsuk az utolsó sarkot is a hátuk mögött. Ez az utolsó alkotmányos eszköz, amellyel az emberek kinyilváníthatják akaratukat. A népszavazás ügydöntő.
Az Erzsébet híd pesti hídfőjénél délután 4-kor kezdődött a Fidesz nagygyűlés, amelyen Orbán Viktor is beszélt. A helyszínen van kollégám Kovács Dorián. Szervusz, tart még a rendezvény?
Szervusz Miklós, jó estét kívánok! Hát pont ezekben a percekben kezdett szellősé válni újra a Kossuth Lajos utca, nemrégen ért véget a Fidesz rendezvénye. Talán pontosan kizár dolog, hogy meg tudjam mondani, hogy mennyien voltak. Azt hiszem, akkor nem tévedhetek, hogyha azt mondom, hogy több tízezren vettek részt a Fidesz rendezvényén. Korábban Rogán Antal, az 5. kerület polgármestere arra kérte a Fidesz rendezvényre érkező megemlékezőket, hogy transzparenseket és árpádsávos zászlókat ne hozzanak. Na most félig teljesítették Rogán Antal kérését, transzparensek nem voltak, árpádsávos zászlók azok voltak, körülbelül fele-fele arányban voltak magyar nemzeti színű zászlók és árpádsávos zászlók. Egyébként ilyen kétes alakokat, akik esetleg zavargást kelthettek volna, olyanokat nem láttam. Egészen az Erzsébet híd pesti hídfőjétől talán az Asztóriáig, de még talán annál tovább is állt a tömeg, és Orbán Viktor valamivel 5 óra után szólalt fel, és 17:30-ig egy jó fél órás beszédet mondott. Az egész beszédében egyébként párhuzamot vont a jelenleg regnáló kormány és a 48-ban uralkodó Habsburg királyság között. Úgy kezdte mondandóját, hogy 1849 tavaszán is az önkényuralmat gyakorlók akarták otthon maradásra bírni a magyarokat, csak hogy az igazságot letagadni, szuronyokkal feltartóztatni nem lehet, ma sem lehet, a hatalom provokációja ellenére ma is összegyűltünk. Tehát így kezdte a beszédét, majd azzal folytatta, és gyakorlatilag az volt beszédének fő mondandója, hogy a népszavazás az utolsó alkotmányos eszköz, amivel élhetnek az emberek, utána szerinte joguk van az embereknek elkergetni a kormányt.
Dorian, a főváros megemlékezését tojásdobálás és bekiabálások zavarták-e? Volt-e bármiféle rendbontás ezen a rendezvényen?
Nem, azt hiszem, akkor nem tévedhetek, azt mondom, hogy teljes nyugalomban folyt le ez a rendezvény. Persze néha volt kormányellenes skandálás, néha bekiabálás volt, de ez egyáltalán nem mondható rendkívülinek.
Dorian, köszönöm szépen, hogy mindezt elmondtad nekünk. A szabadsajtódíj átadásával emlékezett meg az 1848-as forradalom és szabadságharcról az MSZP. A zárt körű rendezvényen Hillel István alelnök arról beszélt, össze kell kapcsolni haza és haladás gondolatát, ez ugyanis a jövőbe vezető igaz út. Gyurcsány Ferenc miniszterelnök az MSZP elnöke köszöntőjében azt mondta, politikus és újságíró látszólag egymással ellentétes tevékenységet folytat, valójában azonban összeköti őket az érlés szándéka.
Tisztelni és becsülni kell az országnak az újságírás művészetét és önállóságát. Mindig arra biztatnám mindazokat, akik megszólalnak, hogy őrizzék ezt a képességüket, magunkat pedig arra, hogy tartsuk ezt a lehető legjobb tiszteletben.
Solyom László köztársasági elnök, miután hazaérkezett erdélyi magánlátogatásáról, Budapesten gyalog ment végig a Lánchídon, egészen a parlamentig a Kossuth és Széchenyi díjak átadására. Az államfő a hídon felállított kis színpadoknál röviden elidőzött, majd a frissen kinyomtatott nemzeti dal egy példányát is átvette egy fiatal egyetemistától. Egy másik fiatal lány, Szendrei Júlia jelmezébe öltözve kokárdát tűzött az államfő zakójára. A Magyar Köztársaság elnöke a miniszterelnök előterjesztésére a nemzeti ünnep alkalmából Kossuth és Széchenyi díjakat, illetve a Magyar Köztársasági érdemrend különböző fokozatait adományozta az arra érdemeseknek a parlament kupola termében.
Ez a nap a nemzetegységét fejezi ki, hangoztatta Solyom László köztársasági elnök a kitüntetések átadása előtt. Mint mondta, most, hogy 12 millió magyar lehet együtt az Európai Unióban, itt van a pillanat, amikor a lelkeknek meg kell nyílniuk, és el kell bontani azokat a korlátokat, amelyek elválasztanak bennünket egymástól, a szomszédoktól és Európától. A nemzet 48-ban és 89-ben is tudta, hogy mit kíván. És most van itt a pillanat, amikor tudnia kell, hogy mit akar, fogalmazott az államfő. A legmagasabb állami művészeti elismerést 21-en kapták. Sota Irén másodszor lett Kossuth díjas, színházi és filmszerepek emlékezetes megformálásáért, művészi munkásságáért.
Ha én úgy veszem, hogy az életművemre adták, az bizony egy nagyon nagy dolog. Már úgy értem, hogy nem azt mondom, az én életművem. Az én életművem nagyon nagy dolog. Hát a kitüntetés az jó, hát rendben van. El van fogadva. Köszönöm.
De azért örül neki?
Hát persze. Gyönyörű, gyönyörű.
Rubi Kernő állami díjas építésznérnök feltalálói tevékenységéért iskolateremtő oktatói munkássága elismeréseként kapta a Kossuth díjat.
Meglepett a dolog, de olyasminek tartom, ami jele annak, hogy az, amit tettünk, tettem, ami megszületett, az egy maradandó dolog.
Pécsi Ildikó Jászai Mari díjas színművész azt mondja, ebben a díjban az egész élete benne van.
Amikor megtudtam, hogy felterjesztettek, akkor volt egy szorongás bennem, hogy most sem fogom megkapni, mert már előfordult. És aztán, hogy egyre közeledett, egyre inkább azt hittem, hogy biztos nem. És amikor megjött a hír, hogy a Lajos fölhozta és mondta, hogy megvan, akkor elkezdtem bőgni, meg ő is.
Dés László Liszt Ferenc díjas zeneszerző arra büszke, hogy neves jazzművészek terjesztették fel a díjra.
Persze megfut az ember fejében, hogy akkor most már nem nagyon lehet hibázni, vagy nem illene. De hát eddig is így gondoltam, úgyhogy próbálok megfelelni ennek a dolognak.
Arra kötelez, hogy az ember rendesen jól dolgozzon, jókat csináljon. De az enélkül is így volt.
Kern András Jászai Mari díjas színművész sokoldalú művész munkássága elismeréseként vehette át a szobrocskát. Azt mondta rá, pont jó. Az avantgárd hagyomány magas szintű megújításáért és a vajdasági magyar irodalom szervezésében vállalt szerepéért kapott Kossuth díjat a magyar kanizsai Tolnai Ottó József Attila díjas költő, író és műfordító.
Nagyon meglepett, nem voltam fölkészülve rá olyan értelemben, hogy teljesen befelé fordultam már, teljesen el voltam foglalva az én saját külön világom, struktúráktól, pártoktól, városoktól függetlenül világon képítésével. Tehát képítettem magamnak egy külön kis világot, és aztán hirtelen jött ez a hír, és ez kifordított, mint egy kesztyűt.
Gálfi László színművész a több évtizedes kimagasló színházi alakításáért kapta a rangos elismerést.
Szokatlan érzés, de meg lehet szokni. A díjakat azt adják, szóval nagyon sok embert ismerek, aki megérdemelte volna, régi kollégák is, ez hogy miért, hogy ki, mikor kihez jut ez a díj, ez számomra még mindig megfoghatatlan.
Feldobott kő, 10 000 nap, csak néhány film a legismertebb alkotásai közül, de számos dokumentumfilmet is készített. Kósa Ferenc a nagy hatású, magas színvonalú játék és dokumentumfilmjeiért kapott Kossuth díjat.
Most, hogy különféle nemzetközi és hazai kisebb díjak után megkaptam a legnagyobb elismerést, természetesen meg szeretném köszönni mindazoknak, akik nekem ebben segítettek.
A hebraisztika és az asszírológia nemzetközileg is elismert tudósa Komoróci Géza Széchenyi díjban részesült.
Magunk fajta nem sok díjat szokott kapni. Az biztos, hogy ez a mai Magyarországon a legmagasabb tudományos kitüntetés, így az ember örül neki.
Széchenyi díjat 18-an kaptak. Lánfalusi Sándor pedig a többi között Magyarország nemzetközi hírnevének öregdítéséért érdemelte ki a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjét a csillaggal.
A Molnár Tamás és Gorka Sebestyén nevével fémjelzett új demokratikus koalíció megpróbálta megkoszorúzni Kossuth Lajos szobrát a parlament előtt. A rendőrség nem engedte be őket a kordonnal elzárt területre.
A köztársasági őrezdet valamelyik vezetőjével szeretnénk beszélni.
Miközben kisebb csoport gyűlt össze az új demokratikus koalíció két képviselője körül, közölték velük, nem mehetnek a kordonon belülre. Molnár Tamás példátlannak nevezte, hogy nem engedik megkoszorúzni Kossuth Lajos szobrát. Molnár Tamás elmondta azt is, ezentúl minden péntek délután, 15 órán keresztül imádkozni fognak a Kossuth téren, egészen addig, ameddig le nem bontják a kordont.
A miép szerint felülről vezérelt álforradalom volt Magyarországon tavaly ősszel, azért, hogy az igazi ne valósulhasson meg. Az ellenzéki párt Hősök terén tartott nagygyűlésén Csurka István arra kérte híveit, hogy aláírásukkal támogassák az előrehozott választások megtartását.
Petőfi verse, Kossuth nóta és 48-as indulók adták meg az alaphangot a szikrázó napsütésben a MIÉP nagygyűléséhez, ahol Csurka István pártelnök külön megköszönte, hogy többen árpádságos lobogót hoztak magukkal, mert mint fogalmazott, ez is bizonyítja, hogy nem hagyják magukat megfélemlíteni. A politikus beszédében a jövő feladatának az emberek felrázását tartotta, mivel forradalmat csak a nép részvétele mellett lehet elképzelni.
Ti itt, mi itt felismertük, hogy kicsoda Gyurcsány, de vannak milliók, szomorú, lehajtott fejjel élő milliók, akik nem ismerték még fel. Fel kell ismertetni velük.
Csurka István egyértelművé tette azt is, hogy nem csupán Gyurcsány Ferenc miniszterelnökkel van bajuk, hanem az egész rendszerrel.
Elfogták Budaházi Györgyöt. A rendőrök a budapesti Deák téren délután igazoltatták a körözött férfit, majd őrizetbe vették. A rendőrség későbbre ígér részletes tájékoztatást.
A mai nap folyamán 14:35-kor a Budapest Deák téren igazoltatták a rendőrök B. Györgyöt, aki ellen ugye a Nemzeti Nyomozó Iroda rongálásbüntet miatt adott ki egy elfogadó parancsot, és a Pesti Központi Kerületi Bíróság pedig közérdekű üzem megzavarásának büntetének alapos gyanúja miatt ugyancsak körözést adott ki ellene 2002. júniusában az Erzsébet hídon elkövetett cselekménye miatt. És ez a két körözés hatályos volt, a rendőrök igazoltatták, megállapították a személyazonosságát és elfogták.
Nincsenek fegyvereink és nem készülünk másra, mint a forradalom méltó megünneplésére, mondta Tamás Károly, a Forradalmi Nemzeti Bizottmány elnöke a szervezett budapesti megemlékezésén a Tabánban. Mint mondta, az igazság a fegyverük, a kormány politikája ellen pedig a jog és a demokrácia eszközeivel akarnak fellépni. Az elnök közölte, új országgyűlési választásokat követelnek úgy, hogy töröljék el az 5%-os bejutási küszöböt, legyen kétkamarás a parlament és legyen új alkotmány. A 48-as eseményekkel kapcsolatban kifejtette, akkor csak idegen segítséggel tudták leverni a szabadságharcot, a forradalom eszmeisége pedig azóta is tovább él a magyarokban. A budavári Kapisztrán téren emlékező Magyar Nemzeti Bizottság sérelmezte, hogy a média azt sugallta, félniük kell azoknak, akik ma ünnepelni akarnak. Bene Gábor titkár úgy vélekedett, az emberek nem tudják, hogy nincs alkotmányosság, csak azt érzik, hogy valami nincs rendben. Azért osztanak meg bennünket, mert mindenáron uralkodni akarnak, fogalmazott Bene Gábor. A volt Kossuth téri tüntetőkből alakult szervezet 180 napja demonstrál, és elérkezettnek látja az időt az általa nemzetellenesnek minősített hatalom eltávolítására. A szabadság 12 pontja, ezt a címet kapta az a történelmi játszóház, ahol a március 15-i eseményeket eleveníthették fel kicsik és nagyok a kornak megfelelően berendezett Lánchídon.
A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk.
Ez a kisfiú például a nemzeti dalt harsogja a pódiumon, átélve Petőfi szerepét. Emellett kokárdakészítés, kávéházi gyülekező és a 12 pont kinyomtatása is szerepelt a programkínálatban. Sőt, a Táncsics Mihályt játszó ifjút is ki lehetett szabadítani börtönéből. A gyerekek leginkább a hajókikötést élvezték.
A zsákokat beraktuk a hajóba. Utána kikötöttünk, és utána ki kellett rakni a zsákokat.
A forradalmi gondolatokat a játszóház családi ebédjén osztották meg egymással a kicsik.
El kellett mesélni, hogy mi volt a március 15-én.
Aki mind a 12 feladatot teljesítette, bizonyítványt kapott, amely tanúsítja, hogy az illető bátran közreműködött a szabadság kivívásában. Ez a székesfehérvári asszony a lányával érkezett, és vele együtt minden feladatot kipróbált.
Olyan szépen szerepeltek a gyerekek, táncoltak, és volt egy aranyos kisfiú, aki olyan bátran szerepelt, hogy szerintem mindenkinek, aki külföldieket is láttunk, mindenkinek annyira tetszett, és nekünk is nagyon.
A jó időnek köszönhetően a Lánchídra több száz család látogatott ki az ünnepnapon.
Március 15 minden magyar számára a szabadság és a hazaszeretet ünnepe, mondta Dávid Ibolya szentesen. Az MDF elnöke szerint jó lenne hinni, hogy mindannyiunk számára ugyanezt jelenti, ezt a két szent fogalmat. Az összefogás és a megbékélés jelképeként a politikus együtt ünnepelt a szocialista polgármesterrel és a fideszes országgyűlési képviselővel.
48-at óriások teremtették. Volt egy közéleti nemzedék, amelyhez hasonlót ritkán, vagy csak egyszer csiszol össze a történelem. Emelte ki beszédében Dávid Ibolya. 48 hőseit nem csak a közös ellenség tartotta egyben, hanem a történelmi felismerés. Mi áll Magyarország érdekében? Mi szolgálja a fejlődést, a haladást? Európában a 21. század már nem a szabadságharcok és a forradalmak korszaka, mondta az MDF elnöke.
Ránk nem lő senki külső ellenség. Mi magunk lövünk egymásra. Az elnyomás évtizedeinek pedig vége. Senki nem akadályoz meg bennünket abban, hogy kezet nyújtsunk a jövőnknek, csak mi magunk. Mert mi még egymásnak sem mindig nyújtunk kezet. Ha a másik keze is ott van, akkor talán az a jövő már nem is kell nekünk.
Mi magunknak vagyunk felelősek a hazánkért, folytatta Dávid Ibolya. Ne az jusson eszünkbe, hogyan értékelnek minket a következő választáson, hanem az, hogyan értékeli ezt a nemzedéket 150 év múlva az utókor, és ezért ki milyen mértékben felelős, zárta ünnepi beszédét az MDF elnöke.
Március 15-ét Lezsák Sándor lakitelke majd Tiszakécsként töltötte. Az országgyűlés alelnöke szerint ez a nap a karácsony és a húsvét, a születés és a feltámadás közötti legszebb ünnepünk. Szerinte a kereszténység és a hazaszeretet az, ami sebezhetetlenné teszi az akkori eszméket.
Koszorúznak a lakiteleki kopjafa előtt. A falu polgármestere után Lezsák Sándor is lerúgta tiszteletét az emlékmű előtt, és koszorúval adózott az ünnepnek. Az országgyűlés alelnöke később a Tiszakécskei Művelődési Házban tartott ünnepi beszédet. Mint mondta, hatalmas a különbség az 1848-49-es és a 17 évvel ezelőtti rendszerváltás között.
A márciusi ifjak litegálisok voltak. Igen, mondom, de mekkora különbség. Mert ők, a márciusi ifjak, Stulcsenyék és Kossuthék a szabadságot kiterjeszteni akarták, nem pedig kisajátítani.
Lezsák Sándor hangsúlyozta, a korabeli rendszerváltás nem üzlet volt, hanem magyar erkölcs, kötelességtudat és felelősség.
A Szabolcs-Szatmár Bereg megyei Kemecsén újra temették Répási Mihály honvéd tábornok hamvait, majd az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseinek tiszteletére emlékművet avattak a helyiek.
A szabadságharc idején Répási Mihály szervezte és vezette a híres lovas csapatokat. A nyírségi honvédtábornok 1849-ben Szegeden, kolerában hunyt el. A történészek szerint őt is kivégezték volna Aradon a forradalom és szabadságharc vezető tisztjeivel együtt, amennyiben megélte volna a megtorlást. A tábornok földi maradványait a település református templomában ravatalozták fel, ahol a gyászisten tiszteleten Bölcskei Gusztáva Magyar Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke hirdetett igét. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hősének hamvait a kemecsei temetőben katonai tiszteletadással helyezték örök nyugalomra.
Az országban kizárólag a Somogy megyei Táskán rendeznek évről évre nemzeti vacsorát. Március 15-e előestéjén idén is megtartották a nemzeti vacsorát az elmaradhatatlan halászlével és túros csuszával.
Ha Táskán megkérdezzük az idősebbeket, mióta van nemzeti vacsora, szinte mindenki azt válaszolja, amióta az eszemet tudom. A néprajzkutatók szerint 1927 óta biztosan, de lehet, hogy még régebb óta rendezik meg az ünnepséget.
Ugye régen ez egy kicsit máshogy zajlott, mint ma, hiszen akkor a kocsmában volt, kocsmáros szokta megszervezni. Aztán persze később így a politikai változások is szóba kerültek, akkor nevezték 48-as vacsorának, Kossuth vacsorának.
A korábban csak férfiaknak szervezett nemzeti vacsorán az utóbbi időben halászlevet és túrós csuszát tálalnak fel a falu lakóinak. Táska településen ez az egyetlen nemzeti ünnep, amelyet közösen ülnek meg. Ilyenkor a 450 fős település apraja nagyja összegyűrik.
Március 15-ét nem csak Magyarországon, hanem az egész Kárpát-medencében megünneplik. Solyom László erdélyi látogatása ma délelőtt Nagyváradon zárult. A köztársasági elnök Tőkés László és Templi József püspökökkel találkozott, illetve egy istentiszteleten mondott ünnepi beszédet.
Solyom László a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat fővédnökeként az Erdélyi Fiók Szervezetnél egy rajzpályázat díjait adta át a gyerekeknek. Beszédében az államelnök hangsúlyozta. Az ünnepnek az az üzenete, hogy a 12 milliós európai magyar nemzetnek tudnia kell, mit akar, és azt meg is valósítsa.
Ha megnézzük az útvonalat, iskolákat jártam végig, főiskoláktól kezdve egészen olyan intézményekig, ahol már óvodásokat is magyarul tanítanak. Ezt azt hiszem, hogy a jövő záloga. Ezért voltam Gyulafehérváros, ezért voltam Nagyenyeden.
Olyan nemzetstratégiát kell kidolgozni, amely nem csak gazdaságilag, hanem szellemileg is integrál. És a Kárpát-medence magyar egyetemeit egységes tudományos műhelybe vonja össze, tette hozzá az elnök.
Számunkra a nemzeti egység és a nemzeti szabadság kifejezője volt Solyom László mostani látogatása.
A Partiumi Keresztény Egyetemet az államelnöknek Gerép Zsolt rektor mutatta be. Templi József megyéspüspök a bazilikában fogadta a vendéget.
Amennyire az erdélyi magyarságot elkeserítette az a 2005-ös szerencsétlen szavazás, ezzel semlegesítette és jóvá hozta azt a stresszt, ami akkor méltán az erdélyi magyarságban megvolt.
Solyom László a Szent László Emlékmúzeumot és a nemrég visszakapott és felújítás alatt álló katolikus püspöki palotát is megtekintette.
Markó Béla miniszterelnök helyettes a magyarság egységét szorgalmazta ünnepi beszédében a Szilágy megyei Zilahon. Március 15-én nem csak az 1848-as forradalomra, hanem a kiegyezésre is lehet emlékezni, mondta a szövetségi elnök az RNDS központi ünnepségén.
Itt az ideje! Ebben a térségben, a Kárpát-medencében egy új kiegyezésnek, magunk között is, magyarok között is, Magyarországon is, itt is, de a nemzetek között elsősorban, ennek a térségnek a nemzetei között.
Ahogy Petőfi és a többiek sem alkuttak meg, úgy nekünk sem szabad, tette hozzá Markó Béla. Terényi János bukaresti magyar nagykövet Gyurcsány Ferenc a március 15-i üzenetét olvasta fel. A magyar miniszterelnök szerint nem engedhető meg, hogy az ünnepet aktuál politikai nézeteltérések árnyékolják be. Kölin Popescu Tăriceanu román kormányfőnek a romániai magyarsághoz intézett levelét Andrei Todea prefektus tolmácsolta. Ha 1848-ban a szabadság eszméje kötötte össze a románokat és magyarokat, úgy ma, 2007-ben a közös uniós tagság megvalósulása az ünnepi kapocs, vélte Tăriceanu. A miniszterelnök modellértékűnek nevezte az utóbbi évtized román-magyar kapcsolatait. Az ilahi ünnepségen mintegy ezren vettek részt és megkoszorúzták a központban álló Veselényi Miklós szobrot.
Yeah.
Több mint 2000-en gyűltek össze Kolozsváron a Szent Mihály templomban az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlék előtt tisztelegve. Az erdélyi magyar történelmi egyházak püspökei beszédükben egy bukásában is győzedelmes forradalomról beszéltek. Az egység ma is nehezen megvalósítható, de feladhatatlan cél. Tolmácsolta a magyar miniszterelnök üzenetét Szent Péter István kolozsvári konzul.
A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk.
Ma is ugyanúgy kell harcolnunk, mint a március ifjaknak, mondta László Attila Kolozs megyei RMDS elnök. Harcolni kell azért, hogy felismerjék, senkinek nem teszünk rosszat azzal, hogy magyar egyetemet akarunk. Senkinek nem árthat az autonómia. A szabadságharc szellemében ma egy szabad Romániát, egy önrendelkezésű Erdélyt képzelünk el, hangzott el Kolozsváron.
Marosvásárhelyi magyarsága délelőtt megkoszorúzta a Petőfi emlékhelyeket. Délután az úgynevezett postaréten a székelyvértanok emlékművénél több mint 1000-en gyűltek össze, hogy megünnepeljék a magyar nemzet együvé tartozását szimbolizáló március 15-ét. Dávid Csaba, az RMDS Marosvásárhelyi szervezetének elnöke azt hangsúlyozta, 1948 és 1956 mintájára ma is össze kellene fognia a magyarságnak. Borbé László közmunkaügyi és területrendezési megbízott miniszter, az ünnepség vezérszónoka emlékeztetett, 17 évvel ezelőtt súlyos támadás érte a marosvásárhelyi magyarságot. Úgy fogalmazott, Sütő András író talán még ma is közöttünk lenne, ha ez nem történik meg. Azokhoz az eseményekhez képest óriási előrehaladás történt, anyaországi és erdélyi magyarok mindnyájan az Európai Unió közös polgárai vagyunk. Ugyanakkor sokat kell még tennünk azért, hogy valóban létezzen világszabadság, tette hozzá a miniszter.
Székelyudvarhelyen a déli harangszó után a Mártonáron téren több százan adóztak a szabadságharc emlékének. A városi RMDS nevében felszólaló Ványolós István elnök hangsúlyozta. Az elmúlt 17 évben sikerült elérni, hogy a mindenkori román kormány üdvözli a magyarság nemzeti ünnepét, de ez az időszak arra is megtanított, hogy az egységes nemzetépítő politikának nincs alternatívája. Szász Jenő polgármester szerint viszont a magyarság számára fontos kérdésekben ma nincs összefogás és tolerancia, mert a hatalmat kisajátítók elzárkóznak a másként gondolkodóktól.
Az erdélyi magyarság esetében a megmaradást nem a hatalmon lévő politikai érdekcsoport körüli egység hirdetése jelenti, amint azt némelyek gondolják, hanem csak is és kizárólag az autonómia megvalósulása. Csak ez garantálhatja a nemzeti közösség boldogulását, megmaradását, a közös jövőnket.
A szónokok sorában az anyaországi testvértelepülések nevében Tatabánya polgármestere és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közgyűlésének elnöke köszöntötte a székelyudvarhelyi ünneplőket.
Nyergestetőn, a magyar szabadságharc egyik utolsó székelyföldi harc terén ezúttal a csíkszeredaiak szervezték az ünnepséget. A 110 évvel ezelőtt Bukarestben dolgozó székelyek állította emlékműnél. Csíkszék és Kászonszék településeit képviselve több százan gyűltek össze.
Ma március 15-én együtt vagyunk a mai Európa pesti, komáromi, stockholmi, párizsi magyar fiataljaival. Mondjuk ki bátran, Székelyföld egyesült Európával, Székelyföld egyesült Magyarországgal. A már 17 éve itt dédelgetett vágyunk teljesült.
A megemlékezésen Nagy Zsolt távközlési és informatikai miniszter is méltatta az erdélyi magyarság első igazán szabad európai tavaszát. A résztvevők a kegyelet koszorúival, a hősök temetőjében pedig újabb kopjafák állításával adóztak a Tuzson János őrnagy csapatában küzdők előtt. Csíkszeredában a Petőfi Sándor általános iskolánál kezdődtek a rendezvények. Az ünnep méltatói szerint 1848. március 15-e nemzetté változtatta a magyar népet. A márciusi ifjak másfél évszázad távlatából is összetartják a világban szétszóródott nemzet tagjait. A város köztéri szobrainál este tartják az ünnepséget.
Gyergyó
Szent Miklóson a római katolikus templomban tartott szentmisével kezdődött az 1848-49-es szabadságharc évfordulójára szervezett megemlékező ünnepségsorozat. Délután a művelődési központ melletti téren Petőfi szobránál gyűltek össze a márciusi ifjakra emlékezők. A himnuszokat követően felszólaló pap József polgármester hivatalosan megnyitotta a várossáválás 100. évfordulója alkalmából szervezett rendezvénysorozatot. A világ bármely táján élő Gyergyószent Miklósit hazavárunk ünnepelni, hangsúlyozta a városvezető. Helyi politikusok felszólalásával, Kalin Popescu Tericianu államelnök üzenetének közvetítésével, majd a kegyelet koszorúinak elhelyezésével ért véget a március 15-én szervezett ünnepség.
A sepsiszentgyörgyi ünnepség a legendás székely ágyúöntő Gábor Áron emléktáblájának és az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére állított obeliszk megkoszorúzásával kezdődött. A szónokok a 200 évvel ezelőtt született mártír miniszterelnök Batthyány Lajos személyiségét hozták fel követendő példának, akinek neve összefonódott az alkotmányossággal és a joggal. Tóth Birtan Csaba, az RMDSZ helyi elnöke beszédében hangsúlyozta. Batthyány Lajos politikai életpályájának egyik lehetséges üzenete a mai Romániának az, hogy számolnia kell a magyar kisebbség elégedetlenségével. Nekünk magyaroknak pedig az, hogy törvényes eszközökkel kitartóan, szívósan küzdjünk addig, amíg önrendelkezésünk alkotmányosan, törvényesen és ténylegesen megvalósul. A méltóság teljes ünnepség az Európai Unió, valamint a magyar és a székely himnusz eléneklésével zárult.
Kézdi Vásárhely főterén a 15. székely határőr gyalogezred és az anyaországi hagyományőrzők csoportjainak, valamint a környező települések lovasszekeres felvonulásával vette kezdetét az ünnepség. A több ezres tömeg az első székely ágyúöntő szobránál hajtott fejet azok előtt, a hősök előtt, akik hittek a szabadságban, testvériségben, egyenlőségben. A Gábor Áron szobránál tartott ünnepi megemlékezést a város polgármestere Török Sándor nyitotta meg. Az idei rendezvény díszvendége Nagy Zsolt informatikai és távközlési miniszter volt, aki beszédében az első igazi európai márciusként emlegette a mai napot. A beszédek végén a magyar miniszterelnök és a román kormányfő ünnepi üzenetei hangzottak el, majd az egyházi áldást követően a résztvevők a kegyelet koszorúit helyezték el az ágyúöntő szobrának talapzatára.
Pozsony magyarsága minden év március 15-én Petőfi Sándor szobránál gyűlik össze, hogy a magyar történelem egyik legfontosabb évfordulójára emlékezzen. Az idén is a szlovákiai magyar egyesületek, iskolák és a magyar nagykövetség szervezett közös méltóságteljes ünnepséget.
A Pozsony belvárosában található Medikus kertben Petőfi Sándor szobránál több százan emlékeztek a szabadságharc és forradalom hőseire. Idősebbeknek és fiataloknak egyaránt fontos március 15-e emléke.
Magyar vagyok, mert ilyen érzelmű vagyok, és örülünk, hogy itt lehetünk, minden évben itt vagyunk Pozsonban.
Ha iskolából nem kellene kijönni, akkor is itt lennék, mert nekem nagyon fontos az, hogy legalább ezzel jelét mutassam annak, hogy én magyar vagyok, és vállalom azt, hogy magyar, a magyarságomat vállalom.
Magyarország szlovákiai nagykövete ünnepi beszédében reményét fejezte ki, hogy Európa mára igazán megérett az 1848-as eszmék befogadására.
Úgy érzem, az Európai Unió által megvalósuló szövetség az, ami feloldhatja és feloldja az évszázados fájdalmakat, gyógyítja a feltépett sebeket, és újra egyesít bennünket, magyarokat, szlovákokat, lengyeleket, cseheket, németeket, a közös úton a haladás, a szolidaritás, a tolerancia útján.
A pozsonyi magyarság ma este ünnepi koncerten is megemlékezik a szabadságharc mártírjairól.
A délvidéken még soha nem volt annyi megemlékezés, mint az idén. A sírkertekben megkoszorúzták a szabadságharc hőseinek sírját, vagy az emlékműveket, a művelődési otthonokban pedig emlékünnepségeket tartanak. Két központi rendezvény van a délvidéken, a két Kossuth szobornál. A Bánságban Magyar Ittabén emlékeztek, Bácskában pedig Bács-Kossuth falván tartották a központi ünnepséget.
Szabadkán a központi ünnepséget a Népkörben tartották tegnap. Ma délelőtt pedig a tavaly ősszel megnyílt magyar tanítóképzőben emlékeztek a diákok és a tanárok. Az ünnepségen részt vett Göncz Kinga magyar külügyminiszter is, aki az első délvidéki magyar tannyelvű egyetemi kar fontosságáról beszélt. Szabadkai tartózkodása során megbeszélést folytatott a Magyar Nemzeti Tanács, valamint a Vajdasági Magyar Szövetség vezetőivel. A határátlépésről azt mondta, fel kell készülni arra a helyzetre, amikor Magyarország belép a Schengeni övezetbe.
Abban maradtunk most, hogy mi hamarabb elkezdenénk azokat a megbeszéléseket, ahol körüljárnánk ezt a témát. Elmondanánk, hogy körülbelül mik azok az Európai Uniós keretek, amelyek között mozoghatunk, és megpróbálnánk megtalálni azokat a lehetőségeket, amelyek a lehető legkevésbé nehezítenék meg az átjárást, a kapcsolattartást. Ez nagyon fontos érdeke mindenkinek, és nagyon szeretnénk, hogyha a legnagyobb mértékben, a lehetőségekhez képest a legnagyobb mértékben ezt tudnánk biztosítani.
A magyar külügyminiszter délután a VMS Bácskos út falvi megemlékezésén vett részt.
Petőfi Sándor mellszobrának megkoszorúzásával kezdődött az ünnepség Újvidéken a művelődési otthonban. Petőfire, a nemzeti dal költőjére, a lángelmére, a szabadságharcosra emlékeztek az egybegyűltek. A költőre, akinek két kívánsága teljesült, de maradt még egy, amelynek megvalósítása a mai nemzedékre vár.
Egy harmadik kívánsága a Kárpát-medence és a világ magyarjai szent ügyében az, hogy nyújtsunk egymásnak kezet az együvé tartozás jegyében, szavainkkal és tetteinkkel.
A koszorúzást követően alkalmi műsort tartottak, amelyen rövid összefoglaló hangzott el március 15-éről és a magyar forradalomról. A megemlékezésen a helyi közéleti és pártszervezetek képviselőin kívül részt vett Morován Zsolt és Radován Rusz, Magyarország szabadkai, illetve Belgrádi konzulátusának képviselője.
A Magyar Itavé református templom közvetlen közelében tartott ünnepségen jelen voltak a vajdasági magyar pártok képviselői, a belgrádi magyar nagykövetség katonai attaséja, a vajdasági parlament és kormány magasrangú tisztségviselői és számos közéleti személyiség. Az ünnepségen Síposné Lukács Ilona, szabadkai főkonzulasszony felolvasta Gyurcsány Ferenc magyar miniszterelnök ünnepi üzenetét, majd Ágoston András, a VNDP elnöke mondott beszédet.
Mondjuk ki, nem visszafogottságra van most szükség, hanem bátorságra, hogy a lehetőségeket kihasználva kiemeljük a nemzetet a 20. század mocsarából. Hogy megvalósítsuk a Kárpát-medencében élő magyarok határmódosítás nélküli politikai integrációját.
A Kossuth szobornál hosszú évek után először együtt koszorúzott a három magyar párt, a VMS, a VNDP és a VNDK delegációja.
Ungváron az adásunk ideje alatt is tart a megemlékezés a Petőfi szobornál. Az ünnepi beszédet Veres János pénzügyminiszter tartja. A kora délutáni órákban Beregszász, Munkács és Técső lakossága is megemlékezett a szabadságharc 159. évfordulójáról. Az idei rendezvényeken részt vett Bársony András kijevi nagykövet is.
A Magyar Köztársaság ungvári főkonzulátusa korabeli fényképek és írásos emlékek felhasználásával tablókiállítást szervezett a Beregszászi főiskolán gróf Batthyány Lajos születésének 200. évfordulója alkalmából. A rendezvényen Bársony András nagykövet könyvcsomagot adományozott a tanintézetnek. A főkonzulátus rezidenciáján magyar állami kitüntetések átadására került sor. Nagy Béla diakónusnak, Gromova Natália iskolaigazgatónak, Magyar László és Benkő György festőművésznek a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjét, illetve arany és ezüst érdemkeresztjét nyújtották át.
A szlovéniai Muravidéken is méltó módon emlékeztek a magyar nemzet egyik legnagyobb ünnepére. Idén az ünnepségek sorát Hodoson, a legkisebb magyar lakta községben kezdték.
Az ünnepségen felidézték a 159 éve történt eseményeket. A szónokok hangsúlyozták. 1848 üzenete napjainkban is aktuális.
De 1848 üzenete az is, amint már említettük, hogy a legfontosabb céljaink érdekében össze kell fogni helyi közösségi, regionális és nemzeti szinten egyaránt. Mint ahogy az is kötelességünk, és úgy szintén 1848 közvetett üzenete, hogy az együtt élő nemzetek kölcsönösen becsülik egymást, egyenrangú és nem alá vagy felé rendelt viszonyban vannak egymással.
A központi ünnepséget idén is Lendván szervezték meg, ahol tisztelgő fölhajtással, a nemzeti színekbe öltöztetett kegyeletkoszorúk elhelyezésével, ünnepi műsorral, illetve Damien koncerttel tisztelegtek a honvédek emléke előtt.
Most érkezett a hír, miszerint mintegy 1000 fenyegető magatartást tanúsító tüntető gyűlt össze este a Terrorháza múzeumnál, ahol a rendőrség fémkordonokkal zárta el a Nemzeti Nyomozóiroda épületéhez vezető utat. A tömeg folyamatosan provokálja a rendőröket, akik a nem sokkal korábban felállított kordonok mögött sorakoztak fel. Délután ugye elfogták Budaházi Györgyöt, akit a Nemzeti Nyomozóiroda Aradi utcai épületében állítottak elő. Finnországban március 15-e ünnepét hagyományosan minden évben más város rendezi meg, idén Mikkeli adott otthont a megemlékezésnek.
Az ünnepi események a magyar nemzeti lobogó felvonásával, majd egy Magyarországot bemutató szemináriummal kezdődtek, ahol Jirki Müllürvirta, Mikkeli város polgármestere mondott ünnepi beszédet. Az ünnepségre ellátogató közönség ezek után Bánsági Tibor, Vince és Akiram, Schwarz Mária Fények Ragyogások című kiállítását tekinthette meg. Mikkeliben a március 15-i megemlékezések hivatalos fogadással zárulnak, amelyet dr. Hajdú András Magyarország finnországi nagykövete nyit meg ünnepi beszédével. A Mikkeli ünnepséget megelőzően a Helsinki Tudományos és Kulturális Intézetben átadták a Magyar Művészetért kuratóriuma és herendálta a 2007-ben adományozandó Kodály Zoltán emlékdíjat. A díjat munkásságáért a Finnországban élő zenepedagógus, iskolaigazgató, művész Szilvai Géza vehette át. Az ünnepségeken magyar és finn művészek adtak komoly zenei koncertet.
A Szófiai Magyar Kulturális Intézet az 1849-es magyar emigráció legfőbb bolgár emlékhelyén Sumenben tartotta rendhagyó ünnepi megemlékezését.
Katonai tiszteletadás közepette koszorúzták meg a Sumen központjában álló Kossuth szobrot. Ezután Arató György, a Kulturális Intézet igazgatója és Gárdos Béla konzul a városvezetőivel együtt virágot helyezett el az emigránsok által látogatott örmény templom emléktáblájánál, majd részt vett a kormányzó emlékházában rendezett történelmi élőképen, amely az emigránsok és a bolgár, valamint török lakosság együtt töltött hónapjait idézte fel. Ismeretes, hogy a városban a magyarok hatására jelent meg a nyugat-európai öltözködés és zene, illetve a sörfőzés tudománya. Az ünnepségen a helyi tradícióklub mellett először vettek részt a Nádor huszárezred képviselői. Az ünnep alkalmából bemutatták Herman Robert Kossuth könyvének bolgár fordítását is.
És most a nagyvilág híreivel folytatjuk. Egy kihallgatási jegyzőkönyv tanúsága szerint felelősnek mondta magát a 2001. szeptember 11-i Egyesült Államokbeli terrortámadásokért Khalid Sheikh Mohammed és az Al-Qaida terrorhálózat más véres merényleteinek kitervelését is magára vállalta.
A pakisztáni állampolgárságú Khalid Sheikh Mohammedet a Kuba szigetén levő Guantanamo börtöntáborban őrzik, és a múlt szombaton hallgatták ki. A jegyzőkönyv szerint közölte, hogy őt terheli a felelősség a szeptember 11-i összes terrorcselekményért. Ezen kívül magára vállalta a New York-i Világkereskedelmi Központ épülete ellen 1993-ban elkövetett támadást. Az indonéziai Bali szigetén 2002-ben éjszakai szórakozóhelyeken történt robbantásos merényleteket, de még azt is, hogy két amerikai utasszállító repülőgépet megkíséreltek cipőbe rejtett pokolgéppel felrobbantani. Khalid Sheikh Mohammed összesen 28 olyan terrorcselekmény kitervelését vállalta magára, amelyeket az elmúlt 15 évben hajtottak végre, vagy terveztek végrehajtani. A pakisztáni férfi azt állította, hogy ő volt Osama bin Laden Al-Qaida vezér műveleti igazgatója.
Jóval komolyabbnak ítélték a Kalifátus Hangja nevű szélsőséges iszlám szervezet fenyegetését a német hatóságok, mint erre az első hivatalos reakciókból következtetni lehetett.
A Financial Times című lap bizalmas értesülésekre hivatkozva jelentette, hogy a bűnüldöző hivatal a kormánynak rendkívüli biztonsági intézkedések foganatosítását tanácsolta. A hivatal szerint ma már alig van különbség az Egyesült Államokra vagy Izraelre és a Németországra leselkedő terrorveszélyt illetően. A Süddeutsche Zeitung című újság szerint a korábbi fenyegetésekkel ellentétben a terroristák most komolyan célba vették Németországot is. A Kalifátus Hangja vasárnap az internetre feltett videófelvételben követelte az Afganisztánba vezényelt német katonák haladéktalan kivonását, különben a berlini kormánynak véres merényletekkel kell számolnia.
Kiürítették a brüsszeli igazságügyi palotát, mert az épületben három gyanús csomagot találtak. Az egyikben detonátor is volt, vagyis ezúttal nem hamis riasztás történt. A tűzszerészek az egyik csomagot a helyszínen felrobbantották. Ezzel egy időben az igazságügyi palota környékét is lezárták, mert egy gyanús gépkocsira figyeltek fel. Szabadon engedtek nigériai lázadók két olasz olajmunkást, akiket több mint három hónappal ezelőtt raboltak el a Niger folyó delta vidékén. A fegyveres szervezet azt követeli, hogy a szegénységben élő lakosság nagyobb részesedést kapjon a kőolajból származó bevételből. Egy másik olasz túsz viszont, akit Afganisztánban raboltak el, az életéért könyörgött egy videófelvételen.
A nevem Daniel Mastrojacomo, a La Repubblica újságírója vagyok. Így kezdődik a videóüzenet, amelyben a 10 napja elhurcolt férfi az olasz kormánytól és a miniszterelnöktől kéri élete megmentését. A láthatóan jó állapotban levő újságíró feleségéhez és gyermekeihez szólva nyugalomra intette őket, és azt mondta, bízik a szabadulásában. Az emberrabló tálibok azt követelik, hogy Róma vonja vissza 1900 katonáját Afganisztánból. Az olasz képviselőház azonban egy héttel ezelőtt az afganisztáni misszió fenntartása mellett szavazott. Mindemellett Romano Prodi tegnap azt hangsúlyozta, kormánya mindent megtesz az újságíró mielőbbi szabadulása érdekében.
Hatalmas ellenállást váltott ki a 10 éve kormányzó brit munkáspárt alsóházi frakciójában az a kormányterv, hogy korszerűsítsék a Trident atomütőerőt. A rendkívüli költségekkel járó hosszú távra szóló felújítási programot azonban a parlament elfogadta.
A brit kormány mintegy 20 milliárd fontot, azaz 7800 milliárd forintot szán a tenger alatt járókra telepített önálló brit nukleáris kapacitás korszerűsítésére. A Labour padsoraiban igen népszerűtlen terv alapján 2020-ig 4 új Trident osztályú tenger alatt járót kapna a királyi haditengerészet, és az általuk hordozott atomtöltetek élettartamát is meghosszabbítanák. A Tridentek egyenként 16 rakétát hordozhatnak, ezek mindegyike 8 robbanó fejjel szerelhető fel.
Annak ellenére, hogy a Hamász és a Fatah palesztin szervezetek vezetői szerdán elvégezték az utolsó simításokat is a leendő kormány közös programján, Izrael kijelentette, nem hajlandó együttműködni a megalakuló kabinettel, és erre szólítja fel a nemzetközi közösség tagjait is.
Izraeli részről azért tartják visszalépésnek a koalíció kötést a Hamász és a Fatah között, mert a kormányprogramban nem szerepel a palesztin hatósággal szemben támasztott nemzetközi követelmények teljesítése, vagyis Izrael elismerése és az erőszakos akciók beszüntetése. A mérsékelt politikusként elkönyvelt Mahmoud Abbas a Fatah, valamint a radikálisnak mondott Ismail Haniyeh, a kormányon lévő Hamász vezetője által aláírt dokumentum, a leendő egységkormány programját és személyi összetételét tartalmazza. A kabinetbe a Hamász 9, a Fatah pedig 6 tagot delegálhat. A lépéstől a palesztinok a belpolitikai válság rendezését, valamint a nyugati szankciók feloldását várják. Nyugati megfigyelők ugyanakkor arra hívják fel a figyelmet, megvárják az új kormány hivatalba lépését és első döntéseit, mielőtt a gazdasági szankciók esetleges feloldásáról döntenének. Emlékeztetnek rá, minthogy a program továbbra is fenntartja a palesztinok számára az ellenállás jogát, ebből arra lehet következtetni, hogy a jövőben nem csökken érezhetően az erőszak cselekmények száma a térségben.
Most kaptuk a hírt, hogy sajnos Budapesten is erőszakcselekményekre kerül sor, megindult ugyanis az oszlatás az Andrássy úton, ahol mintegy 1500 tüntető és 400 körüli rohamrendőr osztag áll egymással szemben. Természetesen, amint újabb fejleményeket tudunk meg, azonnal közöljük önökkel. És akkor folytatjuk külföldi híreinket. Orosz-görög-bolgár megállapodást írtak alá a Fekete-tengertől az Égei-tengeri húzódó olajvezeték építéséről. Az aténi elnöki palotában megtartott ünnepségen Vlagyimir Putyin orosz és Karolos Papulias görög államfő, valamint Szergej Stanisev bolgár és Kostas Karamanlis görög miniszterelnök is részt vett.
A Burgaszi és az Alexandrupoli kikötőt összekötő vezetéket az év végén kezdik építeni, és 2011-ben fejezik be. A költségeket 900 millió euróra becsülik. A 90 cm átmérőjű cső a tervek szerint évi 35 millió tonna orosz kőolaj szállítását teszi majd lehetővé. Orosz cégek tulajdonában lesz, csak úgy, mint a hozzátartozó szivattyúállomások, tározók és kikötői létesítmények részvényeinek 51%-a. Az EU tagállam Görögország és Bulgária egyenként 24,5%-os részesedést kap. A 280 km hosszú vezeték közös megépítése már 1993 óta napirenden van, de a három résztvevő ország gazdasági pénzügyi vitái miatt mostanáig húzódott az egyezkedés.
Egy fegyveres ámokfutó két polgárőrt és egy pincért lőtt le New York belvárosában. Az utcai tűzharc során az ámokfutó is halálosan megsebesült.
A rövid időn belül a helyszínre érkező rendőrök több lövéssel ártalmatlanná tették az elkövetőt, bizonyos David Gavint, akinél automata pisztolyt és gépfegyvert találtak, több tucat éles tölténnyel. A Greenwich Village-i éttermi negyedbe érkező New York-i polgármester elmondta, a tettes, miután betért az egyik pizzériába és menüt rendelt, a távozó pincérre 15 lövést adott le. Ennek zajára a közelben járőröző két egyenruhás, de fegyvertelen polgárőr közbe akart avatkozni, de őket is lelőtte az ámokfutó. A tragédia sokkal nagyobb is lehetett volna, a gyors rendőri fellépésnek is köszönhető, hogy ez nem következett be, mondta Bloomberg polgármester. 1993 óta először fordult elő, hogy polgárőrök szolgálatteljesítés közben utcai lövöldözés áldozataivá váltak New Yorkban. Egyikük 28, másikuk 19 éves volt.
Át akarja evezni a csendes óceánt egy holland férfi. Ralph Twain a perui fővároshoz közeli La Puntiából indul útnak, és Ausztráliában szeretne kikötni.
Még egy utolsó kocintás, egy utolsó szivar, és irány az óceán. Előre láthatólag 9 hónapig ez a saját készítésű csónak lesz a holland férfi otthona. A sok élelmen kívül biztonsági felszerelést, navigációs rendszert, valamint a víz sótalanítására szolgáló berendezést visz magával. Sok cápa van a csendes óceánban, néha kisebb csónakokat is megtámadnak, de remélem, hogy engem elkerülnek, mondja a férfi, akire most 16 ezer kilométer vár. Az utat szeretné novemberig megtenni az ausztráliai Brisbane-ig. Ott ugyanis akkor kezdődik a hurikánok időszaka, és nem szívesen hánykolódna 15-20 méteres hullámokban. Ralph Twainnak nem ez az első ilyen kalandos útja. Tavaly testvérével az Atlanti-óceán szelte át, a Kanári-szigeteki La Gomorrától az argentinai Curacaóig.
Ez volt a híradó március 15-én este. Legfontosabb híreink következnek még egyszer röviden. Kossuth tér múzeumkert március 15-e tér. Fügyszó és bekiabálások kísérték a központi ünnepségeket. Átadták a Kossuth és a Széchenyi díjakat. Most mindenki kezet fogott mindenkivel. Több százezres nagygyűlést tartott a Fidesz. Orbán Viktor szerint a kormány elveszítette erkölcsi alapját. A rendőrség elfogta Budaházi Györgyöt. A férfit a Deák téren igazoltatták, majd őrizetbe vették. Ez volt a híradó. Késő este még egyszer várom önöket, előre láthatólag 3:45-11-kor. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Tisztelettel köszöntöm Önöket, igazán kellemes, melengetően napos, száraz, tavaszi időben volt, enyhe tavaszi időben volt ma részünk, és ebben ünnepelhetünk. A következő nap még hasonlóra számíthatunk, de aztán a következő, azt követő napokon már változékonyabbra fordul időjárásunk. A meleg, száraz időt ennek a magas nyomású képződménynek köszönhetjük, de azért az is látszik, hogy észak-észak-nyugat felől felhőtömbök közelítenek a Kárpát-medencéhez. Az nem látszik, hogy ezek alatt, a felhőtömbök alatt jó néhány fokkal hidegebb, hűvösebb levegő helyezkedik el, és ez bizony a hét vége felé majd megváltoztatja időjárásunk jellegét. Az előttünk álló éjszaka azonban még derültnek ígérkezik, mint egy mínusz 1 plusz 5 fok közé csökken holnap reggelre a hőmérséklet, foltokban esetleg átmenetileg köd képződhet, de nem ez lesz a jellemző, gyenge marad a légmozgás. Aztán holnap délelőtt is sok lesz a napsütés, éjszakon időnként megdövekszik már a felhőzet, de ebből számottevő esőre nem számítunk. A holnap délutáni csúcshőmérséket eléri a 12-18 fokot, ami bőven az éjszakos átlag fölött van, folytatódik tehát a tavasz, és mint említettem, holnap délután is csak nem zavartalan lesz a napsütés. gyenge meleg fronti hatásra számítsanak az erre érzékenyek. A következő napokban aztán változékonyabbra fordul az időjárás. Szombaton észak felől erősen megnövekszik a felhőzet, egyre több felé eredett az eső, záporeső, de még mindig nagyon meleg lesz, 13-18 fokos csúcshőmérsékletre számíthatunk, és az éjszaka is fagymentesnek ígérkezik. Aztán vasárnap ez a felhősáv lassan-lassan húzódik majd dél-délkelet felé, valamelyest már visszaesik a hőmérséklet, többfelé számítunk kisebb esőre, futó záporesőre. Hétfőn pedig egy markáns hideg front vonul át, ekkor jelentősen visszaesik a hőmérséklet, és bizony a hegyekben már akár hózápor is előfordulhat. Kérem végezetül tekintsék meg a Kárpát-medence holnapra várható időjárását, viszontlátásra!
március 15 Magyarország történelmének egyik legemlékezetesebb napja. Március 15-e a szabadság jelképele. Idén a művészetek palotája ad otthont a forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett állami ünnepségnek, amelyet a Duna Televízió élőben közvetít. Ma, március 15-én 20 órától a Duna Televízióban.
Látja, grófnő, ezért siettem ide Londonból. Lelki szemeim előtt szinte könyörögtek a szarvasok és a vatkanok, hogy jöjjek.
Maga, puska nélküli vadász.
Mindenkinek titka van.
Te, bolond ez az angol. Képzeld, egy női arcképet rejteget a szobájában. Szerinted létezik ez a lány?
Mindenkiből lehet hajtó, mindenkiből lehet áldozat.
Gróf úr, engem megsért, keservesen megbánja.
A vadászat csak holnap kezdődik.
És különben sem egymással lövünk.
Játék életre halálra. A vadászat elkezdődött. Vadászat angolokra. Magó Bertalan filmjét ma este 9 órakor tekinthetik meg a Duna Televízióban. A násznép önfeledten mulat. A muzsika vérpesdítő.
Minden forjon, minden égjen, minden zenész csak zenéjen.
A bor tüzes, a hangulat szenvedélyes.
Nem haragszik a kisasszony, ha jobban megmarkolom.
Az udvaron sötét árnyak gyülekeznek.
Eljöttem a vendégek, ez mert óhíra volt a vapáinknak. Ma meg bővének hívnak.
Menyegző. Andrzej Wajda filmjét ma este 10 óra 50 perckor tekinthetik meg a Duna Televízióban.
Sütő András egy olyan korban élt és alkotott, amikor Romániában a közéletből száműzték a magyar nyelvet. A kommunizmus utolsó évtizedében az erdélyi magyarság végveszélybe került.
Írónak hivatása van, és az erdélyi magyar írónak kötelessége is. Ha én osztozom az erdélyi magyarság kálváriás sorsában és küzdelmeiben, és azt rögzítem napló formájában, akkor az a feladataim közé tartozik, és nem a hivatásom része.
Hülesek és fejszések között. Töredékek Sütő András naplójából. Dokumentumfilm kedd délután 3 óra 10 perckor a Duna Televízióban.
Én nem szültem még. Nem tudom, hogy az milyen.
Túl sokáig vártak.
Ne menjünk ki ebbe a viharba. Még megöli magát.
Orvos kell. A segítség közeleg. Csak nehogy túl későn érkezzen.
Ha nem segítjük egymást, megette a fene az egész szocializmus.
Pécsi Sándor emlékére. Simon Menyhért születése.
Vigasztald! Erősítsd! Mondd, hogy az orvos legkésőbb egy óra múlva ott lesz.
A filmmel kedd este 8 órakor Pécsi Sándor színészre emlékezünk, aki idén ünnepelné 85. születésnapját.